Keresztény Közéleti Akadémia.
A ferences rend hogyan élte meg a rendszerváltozás éveit, mikor egyik napról a másikra dönteni kellett, hogy számos 1950-ben elkobzott rendházuk közül melyiket veszik át, mire használják, egyáltalán mihez kezdjenek azután, hogy már nem csak a két gimnáziumukban és az azokhoz kapcsolódó három rendházukban teljesíthetnek szolgálatot. Azokban az években Hegedűs Kolos volt a rendvezetője. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Nem is gondolja az ember, hogy a saját élete történelemmé válik. Úgy beszélünk a kommunista évtizedekről, hogy az elmúlt 40 év, jó lehet, már 20 éve vége az elmúlt 40 évnek. Ha nem tévedek, ahogy átnéztem a sematizmusokat, 1988-tól voltál provinciálisa a Kapisztrán rendtartománynak, és rá egy évvel megnyílt a lehetőség arra, hogy a provincia szabadon újjászervezze önmagát, azoktól a megkötöttségektől megszabadult, amelyeket az 1950-es püspöki konferencia és az állam között született kényszeregyezmény a ferencesek nyakába vart. Hogyan kezdődött, hogy szembesültél ezzel, hogy neked valami különleges feladatod lesz? Amikor provinciálissá választottak, akkor gondoltad, hogy ez a te feladatod lesz, vagy akkor még nem is lehetett számítani erre?
Egyáltalán nem gondoltam erre a lehetőségre, illetve erre a óriási változásra, ami bekövetkezett az egyháznak is, meg a társadalomnak is az életében. Nyugodtan mondhatjuk, hogy történelmi változás.
Nem rettentél-e meg attól, Kolos atya, hogy most mit is kéne csinálni? Hogy nézett ki a rendtartomány? Működött a két iskola számára numerus clausussal vehettétek föl a rendtagokat, hogy a tanári karnak meg a nevelőtestületnek legyen utánpótlása, de közben akkor még nem tudom mennyi, de legalább 100 ferences kint élt és lelkipásztorkodott, vagy civil munkát végzett, akik 1950 után nem kerültek be a rendi keretbe, de még aktívak voltak.
Így van. Két provincia létezett Magyarországon abban az időben is, és pedig a Szűzmáriáról nevezett ferences rendtartomány, az úgynevezett Mariánusok és a Kapisztánusok, ezek voltunk mi, a Kapisztán Szent Jánosról nevezett rendtartomány. A két rendtartomány közül mi iskolai oktatással és mellette abban a három rendházban, amely számunkra engedélyezve volt, létezett, abban pasztorációs munkát is, lelkipásztori munkát is végeztünk. Igen ám, de felvenni növendékeket csak akkor tudtunk, hogyha az illető vállalta azt, hogy elvégzi az egyetemet és szaktanári diplomát szerez, hogy a két iskola közül valamelyikbe tanítást végezhessen. Én megmondom őszintén, a következőből indultam ki, és itt szeretném idézni azt a dokumentumot, amelyet ferences konstitúciónak nevezünk, és ebben a ferences konstitúcióban a következő áll. Fiát elküldte az atya, és ugyanezt a küldetést kapta az összes testvér. A Szentlélek vezetése alatt küldetésük van arra, hogy az egész világon hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek. Az egész egyház feladata tehát az evangelizálás. Az összes testvér osztozik ebben a feladatban Szent Ferencnek a példája szerint, aki egész testét nyelvé tette. Olyan csodálatos hasonlattal fejezi ki Cselánói Tamás ezt az állapotot és ezt a sajátosságot. Legyenek nyitottak és fogadják be az Úr ösztönzését, bárhová kapnak meghívást is, küldetést is, és a testvérek szenteljék magukat az evangelizálás munkájának. Ez az evangelizálás, olvasom, és ez gondolkoztatott el, és adta az ötleteket egymás után. Bármit dolgozzanak is a testvérek, akár testvéri közösségben történik ez, ahol szemlélődő és bűnbánó életformában a legkülönbözőbb munkákat végzik a testvéri közösség javára, akár a társadalomban, értelmiségi és fizikai munka révén, illetve lelkipásztorkodva az egyes plébániákon, más egyházi intézményekben, iskolákban.
Ezek közül csak az iskolák voltak, amelyek 4 évtizeden át akkor lehetőséget adtak a ferences létre legális keretek között. Ez megszűnt, és szembesültél a konstitúció által elvárt feladatokkal, amelyek a szabad körülmények között a rendtartományra várnak.
Így van, pontosan erről van szó, és én úgy határoztam meg, hogy az eddigi lelkipásztori munkában résztvevő atyáknak egyházmegyei tagként kellett a plébániában működniük, tehát plébánosként vagy templomigazgatóként, és erre a mi rendtagjainkból ugyan, de mégse barnába, hanem feketébe kellett öltözve teljesíteniük a szolgálatot. ...1989 volt az az év, amelyik sorozatban hozta számunkra a feladatokat. És ebben a feladatban még egy szó volt, amelyik az én fejemben szöget ütött, és ez nem volt más, mint ez a szó, hogy misszió. Az egyház lényegénél fogva missziós, tehát evangelizálnia kell, hirdetni az evangéliumot, és az egyház mellett lényegét tekintve a ferences rend is missziós rend. Missziót tölt be, legyen az iskola, legyen az óvoda, legyen az autista központ, legyen az plébánia, legyen ez külföldi misszió. És egyre másra jelentkeztek így a megoldások. Először is országon belül elsőként 89 áprilisában jelentkezett a gyulai püspök úr Szegedről, Szegedcsanádi püspök úr, és meghívott bennünket a szegedi ősi kolostorba. Ebben a kolostorban szociális otthon létezett, az egész kolostort betöltötte, és hát amikor az ember végigment vagy megnézte, akkor láthatta, hogy itt óriási munkákra van szükség. Ennek ellenére örömmel vettem ezt, és jeleztem számára, visszajeleztem, hogy amikor csak lehetségesé válik, mi igyekszünk ezt a meghívást komolyan venni és elfogadni. Ő még hozzátette egy másik levelében azt is, hogy 1989. szeptember 1-én átvehetjük a kolostort, ami szociális otthonként működött. Tehát ez valamit jelentett. Utána egymás után jöttek a meghívások. Paskai püspök úrtól jött Széchennyel kapcsolatban a meghívás, ahol egyetlen templom volt a városban, tehát ha mi azt megkapjuk, akkor a városnak ugyanaz a felállása fog bekövetkezni, ami a kommunista rendszerváltás előtti állapotban is, csak a ferencesek voltak azok, akik lelkipásztori munkát végeztek. És ez a kolostor volt eredetileg a noviciátnak a kolostora is, vagyis az újonc évet itt töltötték a felvett növendékek. Hát ez nem csak nekem, hanem másoknak is vonzó kínálat volt, és ezt a vonzó kínálatot igyekeztünk átbeszélni, és igyekeztünk megragadni.
A szegedi rendházban a szociális otthon még üzemelt, vagy pedig egy üres kolostort kaptak meg?
Üzemelt, és a templom toronynak a toronyszobájába helyezkedett el 5 testvér, mert nem tudott máshol helyet kapni, hiszen még benn voltak a szociális otthonnak a lakói. Lépésről lépésre kellett ezeket a területeket visszavenni, és ugyanakkor rögtön hozzákezdeni ahhoz, hogy át is alakítsuk. Méghozzá annak megfelelően alakítsuk át, hogy ez alkalmassá váljék annak a feladatnak, amelyet mi mindenáron meg akartunk szervezni és el akartunk végezni. Az érdekesség az, hogy párhuzamosan egyre többen jelentkeztek a rendbe. Volt olyan év, amikor 10 is jelentkeztek a rendbe, tehát nekünk szükség volt a helyre, nélkülözhetetlen volt az, hogy mi valahol kapjunk egy olyan helyet, ahova ezeket a jelentkezőket, ezeket a noviciátba készülő jelölteket fölvehessük. És erre legalkalmasabbnak kínálkozott Szeged az óriási méretét tekintve. Ez mellett persze a többi helyeket is kellett nekem látogatni, a püspökökhöz elmenni és beszélni azokról a lehetőségekről, amelyeken szintén gondolkoznak a püspökök is, hogy mit csináljanak azokkal a volt ferences intézményekkel, kolostorokkal és templomokkal, amelyek egyházi használatban vannak. Hát ez érdekes volt, Pécsre is elvetődtünk, és a pécsi kirándulásunknak az lett az eredménye, hogy a templomot nem adja a püspök úr, de a kolostort igen. Na most, hát én megnézem ezt a kolostort, nagyon megtetszett nekem, mert ebben nem volt szociális otthon, nem kellett óriási átépítéseket végezni az elkövetkezendő időszakra, hanem szinte kész helyre mehettünk volna be. Ide kerülhetett volna a teológiai főiskola, ide kerülhettek volna a jelöltek. Szóval elkezdődött a fantáziálás. Volt egy ferences világi rendi testvérünk, a dr. Vas László, aki pécsi származású volt, és ő ott tanítván nagyon sok ismerettséget szerzett a tanítványai között, akik erre az időszakra már döntő befolyással bírtak az oktatásban is. Gondolkozván arra jutottunk, hogy a pécsi kolostorba kollégiumot fogunk, méghozzá egyetemista kollégiumot fogunk elhelyezni. És ebben meg lehetett egyezni a plébánossal is, hogy ott fognak szentmisét hallgatni benne a templomban, és utána a kolostorba viszont laknak. Nagyon talpra esett rátermet volt a Vas László, és nagyon szépen megszervezte azokat, örült annak, hogy a ferences rendnek Szent Ferenc iránti elkötelezettségből fakadóan a segítségére tud lenni. Paskai bíboros úr Széchenyben megegyezett, illetve levélváltásnak a következtében eljutottunk odáig, kivel váltott levelet? A tanácselnökkel. Akkor még az volt. És a tanácselnök hajlandónak mutatkozott arra, hogy a ferenceseknek a javára lemond a kolostorról és a templomról. Tehát jöhetnek vissza a ferencesek.
A Széchenyi tanács vagy város mire használta a Széchenyi ferences kolostort? Mert a templomról gondolom nem kellett lemondani a tanácselnöknek, mert az templomként működött.
A kolostorban tulajdonképpen nem volt semmi. A kolostornak egy bizonyos részét használták, mint például a Rákóczi termet, amelyeket mutogattak, és amelyek turista látványosságként szerepeltek. Ez volt benne, tehát könnyű volt tulajdonképpen átadni és lemondani róla. Elmenvén megnéztük azt is, hát mindenütt csak a romok, a pusztítások, mindenütt csak az újjáépítésre váró falak fogadtak bennünket. De minden esetre a Balázs atya akkor novicius magiszter volt.
Barsi Balázs, ugye?
Barsi Balázs atya, igen. Szintén megnézte a kolostort, és elkezdett benne megindulni a fantázia. Hát tudva levőleg a Barsi Balázs atya fantáziadús ember, csak valamit mutatni kell neki, és már is 3-4 ötlete is támad azzal kapcsolatban, hogy mit csináljanak. És eddig a noviciát is, meg a klerikát is Esztergomban volt. És innen került azután át a noviciát Széchenybe. Ez volt a harmadik.
Tehát a jelölteknek a szegedi rendház lett az otthona, a noviciátnak Széchenyi, és világi egyetemisták számára pedig a pécsi rendház lett hasznosítva.
Úgy van. ezeket a kolostorokat visszaszerezve, lelkipásztori munkára hasznosítván, ezek a kolostorok számunkra sokat jelentettek, és azt kívánták meg a rendtől, hogy ne csak a tanári utánpótlásra gondoljanak, hanem van itten lelkipásztori feladat is, amelyre az embereknek nem föltétlenül kell tanári pályát betölteniük, vagy tanári oklevelet szerezniük, hanem a teológia befejeztével ők plébánosként, káplánként lelkipásztori munkát végezhettek. És erre úgy nézett ki, hogy egyre inkább, egyre nagyobb szükség volt. Következett a újabb lépés, és pedig Gyöngyös és 60. Ezek egymással megpróbáltak vetélkedni, hogy melyik kerüljön vissza a rendnek a kezelésébe, birtokába. A 60-i kolostor nem volt a templommal egyetemben a ferences rend tulajdona korábban. Adott Marosi Izidor Váci püspök úr egy határozatot, egy döntést hozott, és ennek a döntésnek a lényeg az volt, hogy egy év múlva jöhetnek a ferencesek, mert addigra abban a kolostorban is kollégium volt állami középiskolások számára. 60-ról beszélek. Egy év után tudott ajánlatot tenni és reménykedni abban, hogy addigra kiürül a kolostort, és utána átvehetik a ferencesek. Hát persze nagy öröm szállta meg az ottani híveket, akik reménykedtek abban, hogy újra visszajönnek a ferencesek. Ott egy olyan kis tesztesálló kolostor volt, ami tetszett az embernek, és 4-5 ferences számára prima hely lett volna. Igen ám, de a püspökatya, a Marosi Izidor püspökatya ebben nehézkesebben és lassabban lépett előre, miközben megtudván ezt a Seregély István, az egri érsekatya elhatározta, hogy a gyöngyösi kolostor legyen a ferenceseké. Visszahívja ő is a ferenceseket. A kolostor és a templom egyaránt. És amikor kicsi hezitálás, bizonytalankodás volt az én hozzáállásomban, megemlítvén azt, hogy hát 60 is pályázik arra, hogy a ferencesek oda visszamenjenek, mert ott voltak azok az atrocitások a ferences rendtagokkal, illetve az ő melléjük álló vasutas családokkal. Megérdemelnék ők is azt, hogy visszamenjünk, mert összeforrott a nép és a ferences rendtagok.
...1950-ben az egyik legvéresebb esemény a szerzetes rendek feloszlatásakor 60-ban történt. 60. A ferenceseket az Andrássy út 60-ba vitték, és több száz 60-i hívőt pedig Hortobágyra, Recskre internáltak.
Így van. Az atyák közül pedig többeket 10 év körül, 6 év, 10 év börtönre ítéltek, és ezek közül az atyák közül voltak olyanok, érdekes a visszaemlékezés és a belső indítatása az atyáknak. Volt, aki szeretett volna visszamenni oda, hogy ott folytassa a munkáját, ahol ezt kényszerből abba kellett hagynia, de voltak olyanok, akik látni se akarták. Ez a hely volt az, ahonnan őket elhurcolták, és ide többet ők vissza nem akartak menni. Ebből az következett, hogy a seregi érsek úr, az egri érsek, akihez tartozott Gyöngyösnek a temploma és a kolostor, elhatározta, hogy radikálisan fölteszi a kérdést a ferenceseknek. most jöttök vissza Gyöngyösre, hogy megláthatjátok azt, hogy én mikor fogok nektek lehetőséget adni Gyöngyösre jönni. Hát ez a radikális követelő hangnem természetesen elgondolkoztatott engem is, de nem csak ez gondolkoztatott el, hanem arra gondoltam, hogy azok a kolostorok legyenek elsősorban visszavéve, amelyek ősi időn keresztül, tehát évszázadokon keresztül, a török idők alatt is a ferencesek kezelésében voltak. És a török idők alatt három kolostor volt, a szegedi kolostor, a gyöngyösi kolostor és a kecskeméti kolostor. Ennek a háromnak a visszaszerzése volt teljes egészében a szívem közepébe, ezeket kell előre. Ezzel el is dőlt az eset. Mert egyszer mindenkorra elhatároztam, hogy Szeged után Gyöngyös lesz. És hát Gyöngyösön is kollégium volt a kolostorban, és ezt a kollégiumot bár lassan számolták fel, de mégiscsak kiürítették a kolostort. Óriási élmény volt ez mindannyiunknak a számára. És ez az élmény azzal tetéződött, hogy itt volt az a könyvtár, amelyik az egyháznak, illetve a ferenceseknek a legkeresettebb és leglátogatottabb intézménye volt. Fusztus Bibliát is itt fedezték fel, itt találták meg, ami páratlan, talán a világon csak néhány darab van belőle. Olyan kincsek kerültek elő a gyöngyösi kolostorból, mert hogy Gyöngyösön volt annak idején a ferences rend klerikátja, tehát a papnevelés itt történt. A kecskeméti, mivel ott volt a Kodály Zoltán énekzeneiskola, teljes beépítettséggel, az nehezen ment, és nem is akartunk mi tönkretenni egy országnak a számára fontos intézményt. Ezen kívül voltam még Jászberénybe tárgyalgatni, azután visszakaptuk még Paskai Bíboros úton 89. augusztus 15-én Mátraverebély Szentkutat. A 60-i kolostor nem volt a templommal egyetemben a ferences rend tulajdona. Azt tudtuk csak vállalni, hogy alkalmasint elmegyünk oda ferencesként, és lelki gyakorlatot tartunk, ünnepi misére, ha meghívnak, szívesen vállaljuk. Tehát ilyen kompromisszumos megoldásokat tudtunk felajánlani. Plébániák, templomigazgatóságok, és utána pedig Mátraverebély Szentkút, mint kegyhely került vissza a ferencesekhez. Ha ezt így nézem, a tanításom, amelyhez értett 50 év után a rend, azt kell mondani, hogy a tanítás mellett a lelkipásztorkodásra helyeződött a másik nagy súly.
Hegedűs Kolos ferences szerzetessel idéztük fel a rendszerváltozás időszakát, amikor ő volt a Kapisztrán rendtartomány provinciálisa. A beszélgetés második részét jövő héten hallhatják. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.